Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! Április 4-én ünnepelte 75. születésnapját az Észak-Atlanti Szerződés szervezete, rövidebb, vagyis hát közismertebb nevén a NATO. De mennyit tudunk erről a politikai, katonai szervezetről egyébként? Hogyan működik a tagfelvétel, a fegyverkezés, vagy éppen a nukleáris fegyverek bevetése? Ki dönti el, hogy ki csatlakozhat a szervezethez, és ki nem, valamint hogy milyen hozzájárulás szükséges a szervezetben maradáshoz? Ma a NATO működését vesszük górcső alá Sonkuti Bálinttal, az MCC geopolitikai műhelyének kutatótanárával, biztonságpolitikai szakértővel. Szia, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a hosszas felvezetést.
Hát igen, valami, mert szerintem egyébként ez egy tök érdekes téma, mindig hallunk róla, kicsi gyerekkorunk óta híradóban a NATO-ról mindig szó volt. Tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy létezik. Sajnos most az ukrán-orosz háború kapcsán még inkább előtérbe került, tehát még többször halljuk, de nem feltétlen tudunk egyébként egy átlagember sok mindent a NATO-ról. Úgyhogy egy pici ilyen kis szervezeti áttekintéssel kezdjük, Léci, hogy hogyan és tulajdonképpen miért alakult meg a NATO 1949-ben.
Igen, azt szoktam mondani, hogy minden egyes történet mélyebben kezdődik a múltban, mint hogy első pillantása nyilvánvalónak tűnik. De nyilván a NATO megszületést a II. Világháború lezárulta utáni időszak hozta, ugye akkor még arról volt szó több területen, ugye a híres szalvítás történetben Churchill is úgy állapodott meg Stalinnal, amikor fölvázolta, hogy melyik országban mekkora arány érvényesül, hogy azért bizonyos nyugati befolyás fönnmaradhatott volna, ami Kelet-Európában is ugye 80-20%-os ilyesmi arányokról beszéltek. Na most ez a törekvés, ez a vörös hadsereg szuronyának az árnyékában, ez semmisé vált, tehát semmilyen olyan befolyás nem engedett a nyugat számára Stalin, amely bármilyen mérhető vagy akár értelmezhető mértékű nyugati befolyást hagyott volna, például a Marshall-segélyhez sem csatlakozhattak ezek az országok, és innentől kezdve egyértelmű, mert már 46-ban egyébként Churchill akkor éppen hatalmon kívüli politikusként elmondta a híres Fultoni beszédét, aminek éppen ez a címe, hogy a béke izmai, amelyben először használta a vasfüggöny kifejezés, hogy vasfüggöny gördült le Európában az Északi-tengertől az Adriai-tengerig. És innentől kezdve van egy olyan orosz, vagy egy szovjet fenyegetés, amelyre a nyugati államnak reagálniuk kellett. Kevesen tudják, hogy a vörös hadsereg
Akkor ez valós fenyegetésnek tűnt egyébként, vagy csak inkább ilyen megelőző gondolkodásmód a hitleri Németország után?
Teljesen valós fenyegetés volt egyébként, tehát Churchill, akit mondjuk nem vádoltunk semmilyen szempontból német barátsággal, ő utasításba adta, hogy két és fél millió német hadifoglyot tartsanak olyan állapotban és úgy összegyűjtve, hogy alkalmatán fel lehessen fegyverezni őket és be lehessen vetni a szovjetek ellen, ha tovább akarnak menni nyugatra. Tehát nagyon komoly volt a bizonytalanság és a bizalmatlanság mind a két irányba. Stalin pont ezért, hogy a hírek szerint sose fogjuk megtudni, de a hírek szerint tervezett egy megelőző csapást nyugatra, és innentől kezdve a szovjet hadsereg, a vörös hadsereg olyan erőfölényben volt a nyugaton állomásozó megszálló csapatokkal szemben, tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok komoly erőket vont ki, hiszen Japánnal folyt tovább a háború, hogy onnantól kezdve lényegében minden megoldásra szükség volt, és ezért kellett, hogy viszonylag gyorsan létrejön a Varsói Szerződés előtt még a NATO, ugyanis ennek kellett megnyugtatni azokat a nyugati államokat, amelyek attól tartottak, tegyük hozzá jogosan egyébként, hogy szovjet támadás fogja őket érni, hogy ekkor atomfegyverekről még nem beszélhetünk.
Akkor mi volt a legelső lépés? Kik voltak a tagok például?
Az első alapító tagok között lényegében a nagyhatalmak, tehát a nyugati nagyhatalmak volt, úgy nyilván az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és azok a kisebb államok, mint például Belgium, Hollandia, Dánia, akik joggal féltek attól, hogy őket bármilyen olyan támadás fogja érni, amely ténylegesen a függetlenségük elvesztésével jár, különösen abból a szempontból, ugye nemrég ért véget a német megszállás, és joggal tartottak egy kommunista hatalomátviteltől, vagy ezzel párhuzamosan, vagy ezzel együtt egy szovjet támadástól. Tehát az alapvető koncepció az volt, hogy az Egyesült Államok nem adja föl Európa védelmét, és ahogy a náciktól megvédte Nyugat-Európát, úgy a szovjetektől is meg fogja védeni.
Létezett ekkor komoly értelmezhető haderő Európában? Hát romokban állt minden.
Igen, azért...
Tehát vagy ez inkább csak jelképes volt idén? Annál kicsit több, mint jelképes, de hát azért mégiscsak romokban állt Nyugat-Európa.
Igen, de hát a német hadseregről nem beszéltünk semmilyen szempontból eddigre már, hiszen lefegyverezték, megadta magát, stb. Viszont azért a briteknek, a franciáknak és az amerikaiaknak elég komoly létszám, tehát több millió katona állomásozott ekkor Európában. Ugye az a történet, hogy az Egyesült Államoknak van két darab olyan sikere, amelyben egy államot újjáépített, egy úgynevezett nation building, tehát nemzetépítésben vett részt, az bizony két sikertörténettel kezdődött, az egyik Németország volt, a másik Japán. Ugye ez az is kellett, hogy több millió katona állomásolt ezeken az országokban, tehát mindenki számára egyértelmű, hogy a háborút elvesztették. Tehát bizony volt ott jelentős katonai erő, csak az a Vörös Hadsereg még erősebb volt. Uh-huh. Tehát reálisak voltak azok a veszélyek, hogy az amerikaiak tervezték is egyébként, hogy akkor még csak ők rendelkeztek atomfegyverrel, 49-ről beszélünk, hogy azokat alkalmatán be is kell vetni, hogyha egy ilyen szituáció előáll. Végül aztán hál' Istennek nem eszkalálódott a szituáció, úgyhogy Stalin nem sokára meghalt 53-ban, tehát ez a veszély azért inkább egy távoli lehetőséggé degradálódott, de bizony 40-es évek közepén, végén azért reális veszély, hogy a szovjetek tovább nyomulnak Nyugat-Európába.
Említetted a Marshall segéd, sokat hallottunk róla, de sokan nem tudjuk, hogy mi volt pontosan a Marshall segéd, és a kelet-európai államok miért nem kaphattak? Miért nem volt érdeke az akkori Szovjetuniónak, hogy hát a romokban lévő kelet-európai országok is felépülhessenek?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és most nemrég került el egy információ a kezemben, mert azt mondta, hogy a Marshall segéd korán sem volt az önzetlen segítség, mint amire szánták, és már maga a elnevezés is jól mutatja, hogy milyen alapokról indult az egész, ezt SLA Marshall nevű amerikai tábornokról nevezték el, aki kitalálta az egész és megvalósította. Az volt az alapkoncepció mögötte, hogy a nyugati államok elsősorban Németország, de Franciaország, Olaszország is, amelyek sokat szenvedtek a világháború alatt, ezek nem lesznek képesek ellenállni a szovjet nyomulásnak, és nem is elsősorban a szovjet hadseregre gondoltak, hanem a társadalom nem lesz képes nemet mondani a kommunista eszmékre. Ugye nagyon sok területen még nem látszódott a kommunizmusnak az árnyoldala. Ugye voltak a Szovjetunióból történetek, de mindenki azt hitte, amit akart. 56 még nem történt meg, ami nagy kiábrándulása volt a nyugati értelmiségnek a kommunizmusból, tehát egy vonzó eszme volt egyébként. Zárva jegyzem meg, a fasizmus, meg a nácizmus is előtte, tehát az emberek nem látták, még nem érezték még azt a veszélyt, amit a kommunizmus jelentett, és ezért gyorsan újra kellett építeni az országokat, hogy a szegénységben, a nyomorban ne verhesse fel a fejét a kommunizmus. Na most ezzel párhuzamosan az amerikai nagyon komoly segítségeket, nagyon komoly hiteleket nyújtottak olcsó, alacsony kamattal egyébként nyugati államoknak, de amiket egyrészt vissza kellett fizetni, másrészt pedig nagyon sok olyan kikötés volt, amiről a mai napig nem hallottunk. Például az olasz repülőiparnak föl kellett adnia a civil utasszállító programját. Tehát Olaszországban nagyon komoly repülőgépipar volt a II. Világháború előtt, és utána azok a gyárak, amik korábban katonai gépeket gyártottak, automatikusan át akartak állni a civil repülőgépiparra, de ezt az amerikaiak a Marshall segélyért fejében nem engedték nekik. Tehát garantáltak maguknak piacokat Európában ezáltal.
Németország menthetetlen volt ebben a történetben?
Gyakorlatilag, hogy a Németország...
Vagy nem is volt célja a nyugati államoknak a békesség jegyében, vagy annyira féltek a szovjetektől?
A Németország egyértelműen katonai megszállás alatt volt. Ugye a német vezetésben semmilyen szinten nem bíztak, hiszen Németországban értelmezhető ellenállás a náci uralom ellen nem bontakozott ki, mint egyik az egy olyan diktatúrában nehéz is lett volna. És innentől kezdve Németország ugye amúgy is párja státuszban volt, hogy ne felejtsük, hogy keleten óriási területeket vesztett, hiszen Lengyelország kapott 200 kilométert belőle, Kelet-Poroszországot teljesen elvesztette, egy nagy részét Lengyelországhoz csatolták, kisebb részét Oroszországhoz, ugye elvesztette Elzász Lotaringiát, stb. Tehát Németország ekkor egy teljesen gyakorlatilag nem létező államként létezik, nyugati és szovjet megszállás alatt. Ugye a jövője még nincs eldöntve ekkor, hiszen a Kelet-Németországot 49-ben kiáltják ki egyébként, de azt mindenki úgy tekintett, hogy által egy ideglenes állapotról van csak szó, és innentől kezdve az egész szituációban a nyugati államokon elsőben Nagy-Britannián, Franciaországon és Olaszországon volt a fő hangsúly. Németország is kapott Marshall segélyt egyébként, de ott inkább csak az, hogy a demokratikus folyamatokat megtámogassák. Na most a fenti korlátozások miatt, amire egyébként nagyon-nagyon nagy csönd van a mai napig, illetve amiatt, hogy ezzel elkerülhetetlen amerikai kapcsolatokra tett volna szert az adott ország, a Szovjetunió nem engedte, hogy az általa megszállt országok belépjenek ebbe a programba, hanem ő maga igyekezett, hát idézőjelben igyekezett helye közel az újjáépítésben közreműködni. Teszem hozzá, nem sok sikerrel, hiszen ezeknek az államoknak még a háborús jóvátételt is ki kellett fizetni, például Magyarország vagy Románia esetében. Lengyelország meg olyan szinten elpusztult, hogy nem is lehetett amiről beszélni.
Ahogyan megalakult a NATO, akkor milyen szervezeti egységeket, tehát tényleg romokban hevert Európa, egész Európa. Milyen szervezeti egységeket tudtak létrehozni? Mik voltak azok a sarokpontok, amiket akkor már meghatároztak?
Egy dolgot mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy a NATO-nak van egy nem hivatalos szlogenje, amit emlékszem, hogy Lord Robertson, az első NATO főtitkár mondott el, amely szerint a NATO célja az, hogy a Szovjetuniót kint tartsa Európából, Németországot lent tartsa Európában, az USA pedig bent tartsa Európában. Tehát ez a fajta szlogen, egyébként teszem hozzá, nem változott semmit, ha megnézzük az eseményeket. És alapvetően az volt a célja, hogy egy politikai, katonai, védelmi szövetséget hozzon létre, amelynek effektíve az a célja, hogy a szovjet előrenyomulás, ugye akkor nem sokára kér, nem sokkal később 52-ben létrejött a Varsói Szerződés is, ezt föltartóztassa Európában. Tehát egyértelműen ezeknek a politikai, katonai és az ehhez kapcsolódó politikai egyeztetésének volt a területe. Tehát nagyon érdekes volt, hogy a hangsúly a közös védelmen volt, a kollektív védelmen volt, és ehhez kapcsolódott egy politikai egyeztető testület, amiket az Atlanti Tanácsnak hívnak, ahol ezeknek a vitáknak, vagy ezeknek a megbeszélésnek területe van lezajlódni. Itt egyébként az az alapelv, az alapítástól kezdve egy konszenzusos döntést hoznak. Pontosan azért, hogy a nagyobb államok ne tudjanak a kisebb államok fölé kerekedni. Nyilván az Egyesült Államok döntő szava van ebben a történetben, tehát nem is érdemes tagadni, vagy bármilyen szempontot építeni. Viszont az tény, hogy ezzel sikerült egy olyan rendszert létrehozni, ami egészen jól működött a 2000-es évek közepéig.
Mi történt Sztálin halála után?
Sztálin halála után ugye megindul az a folyamat, amelyben a katonai veszély azért egy picit csökken, hiszen Sztálinféle agresszív lépésekre nem kellett számítani, de ettől függetlenül a Szovjetunió nem tett le arról, hogy meginduljon nyugatra, úgyhogy azok az államok, amelyeket nem demokratikus voltuk miatt, például a Salazarféle Portugália, a görög tábornokok vezette katonai hunta, vagy akár Spanyolország Frankóval nem vettek föl, ezek szépen lassan bekerülnek az 50-es, 60-as éveket követően, mondjuk Spanyolország 82-ben, jól emlékszem, Portugália 75-be bekerülnek a NATO-ba. Ugye érdekes, hogy Törökország is egy nagyon furcsa katonai diktatúraszerű állapot volt, de mégis viszonylag hamar fölveszik oda. Tehát itt már látszik az, hogy azért ezek a politikai elkötelezettségek, a politikai irányvonalak azért sokkal inkább arról szóltak, hogy mennyire tudtak, vagy akartak az adott államok, az Egyesült Államok ilyenek megfelelni, mint a tényleges demokratikus értékeikről.
Hogyan nézte ezt végig az akkori szovjet vezetés? Tehát elindult mondjuk 6-8 országgal, aztán szépen bővült, és ugye ahogyan Franco után, ahogyan a Salazar után, tehát szépen-szépen bővült a NATO államok névsora. Nyilván azt a Szovjetunió sem nézhette tételre. Itt voltak valamiféle konszenzusok, nem tudom, megoldások, valami, hogy már akkor beleszólt, vagy beleszólhatott volna a Szovjetunió abba, hogy na jó, itt és ne tovább? Ugye most megyünk szépen időrendben sorba, hogy itt ez a következő lépés.
Igen, de gyakorlatilag azt az érdemes látni, hogy a Szovjetunió és a szovjet hatalom az egyértelműen azokon a területeken alapult, amit a varsói a Vörös Hadsereg megszállt. Uh-huh. Tehát 55-ben például kivonulnak Ausztriából, és elfogadják Ausztria semlegességét. Tehát lényegében azokon a vonalakon maradt meg a szovjet fennhatóság, amit az első, a második világháborúban el tudott foglalni. Tehát onnantól kezdve viszont, amikor 56 után már egyértelművé válik, hogy egy elnyomó rendszer, és a szabadságnak az az ígéret, amit ők az elején hangoztattak arról, az nyomokban sem igaz, és minden egyes kommunista rendszernek be kell hódolni a Szovjetunnak, ugye Albánia példája, amely különatossá válik, megint egy jó történet, hogy azonnal ki is zárják mindenhonnan, és kiközösítik, vagy Jugoszlávia, aki a láncos kutyává válik, az megmutatja, hogy a Szovjetunió csak egy szigorúan a saját maga irányítása alatt álló rendszert képzel a kommunista felkiáltással, és mindenki más ellenségnek minősül. Ugye ide tegyük hozzá, hogy egyébként 1964-ben megtörténik a törés a maoista rendszer és immár nem sztálinista Szovjetunió között is. Tehát ezek az ilyen ideológiai folyamatok kiadnak arra, hogy igazából senki nem akar kommunista lenni. Tehát vannak baloldali megmozdulások, de akik baloldali, az rájön arra, hogy nagyon veszélyes a szovjetekkel és a kommunistákkal összeállni, mert nagyon komoly hátrányai és veszélyei vannak, úgyhogy egyre inkább akik még nem NATO tagok, azok, mint például Írország vagy a hagyományosan semleges Svédország például, ők is igyekeznek valamilyen szinten inkább a NATO-hoz közeledni, bár nyilván megtartva a semlegességüket. Írország például leszereli a hadseregét minimális szintre, tehát tényleg önvédelmi erőszintre, a hadiflottát, mindent korábban sem volt sok neki, az angolok nem engedték. Igen. De hogy igazából ők igyekeznek egyetlen ebben a semleges státuszba helyezkedni. Izland meg azt mondja, hogy ő belép a NATO-ba, de nem stratégiai felhelyezkedése miatt, viszont nem tartott hadsereget, tehát a NATO-ra bízza a védelmet, helyezve az Egyesült Államokra.
Igen, de például teljesen más helyzetben voltak a skandináv országok, mondjuk jó, speciál mondjuk Finnország, nem skandináv, de akkor arról a régióról beszélgetünk, mint mondjuk Írország. Nyilván Írországnak sokkal kevésbé volt fenyegetve, mint mondjuk a skandináv országok.
Igen, a finnországi helyzet abban a szempontból különleges, hogy ők ugye a háború közben szembefordultak a németekkel, úgyhogy részben annak köszönhetően, hogy azért az északi területek komoly jelentőséget nem hordoztak, és akkor a pár milliós finn lakosság semmilyen katonai fenyegetést nem jelentett Szovjetunióra, úgyhogy megtarthatták a semleges státuszukat, viszont úgy, hogy nagyon komoly orosz befolyás volt. Tehát például a szovjet vezetés beleszólhatott a finn politikai életbe, és nem véletlenül a finn hadsereg jelentős része szovjet eredeti haditechnikát használt egészen a 90-es évekig, mert azt kellett venniük. Tehát igazából ez egy látszat függetlenség volt, de azért blokkon kívüliek tudtak maradni, ami nyilván hozzájárult ahhoz, hogy 90-es évektől nagyon komoly sikereket érnek el gazdaságilag. Viszont Viszont azok az országok, akik nem köteleződtek, a Jugoszlávia például, amit gyakorlatilag önmagát szabadította föl, vagy Svájc, azok nem látták azt az ösztönzést, hogy feladják az évszázados függetlenségüket, úgyhogy igazából a NATO az a diktatúrákat fölváltó demokráciákkal, Portugália, Spanyolország, vagy éppen Görögország szépen lassan gyakorlatilag egész Nyugat és Dél-Európát magába foglalta. Nyilván ennek voltak abszolút katonai okai is, ha nincs egy összefüggő terület, például Görögország csak Törökországgal határos NATO országok közül, és akkor, amikor a hidegháború előtti korszakról, amikor beszélünk, akkor ez a logisztikai problémákat nagyon nehéz tudja tenni. Tehát nyilván azért voltak olyan gondok, amiket meg kell oldani, de alapvetően a NATO-nak kialakult egy olyan képe, mondjuk a 80-as évekre, amikor már azt mondhatta, hogy igazából föl van készülve mindenre. De ekkor a Varsói szerződésnek óriási katonai fölénye volt.
Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy hogyan lehet egy platform alá szorítani olyan országokat, ahol egyébként is vélt vagy valós vagy valótlan sértettségek vannak, területi követelések, azért a görög-török viszony azért korán sem barát, mind a mai napig, mert azért megnézzük, hogy például Ciprus esetében sincs azért teljes béke, de ha megnézzük azért a francia-német határt, ott is nagyon súlyos problémák vannak, de még akár Belgiumon belül is. Tehát, hogy hogyan lehetett egy platformra szorítani ezeket az erőket, a közös ellenség volt az, ami beterelte ezeket az országokat egy védernyő alá?
Abszolút mértékben. Tehát a Szovjetuniótól és a kommunizmustól való félelem volt az, ami mindenkit együtt tartott. Ugye a németek hivatalosan levontak a területi követeléseikről, tehát Elzász-Lotaringiát ők elengedték.
Hát elvben, de a fejekből nem tudott kivonni a követ.
Igen. Hát gyakorlatilag mindig voltak ilyen viccek, és a NATO gyakorlatokon is voltak. Ugye Németországot csak 52-ben vették fel a NATO-ban, amikor engedélyezték, hogy újra felfegyverkezzen, pont a szovjet veszély miatt és a szovjet atomfenyegetettség miatt. De azért rendszeresen mentek a viccek, hogy amikor német-francia tartalékos gyakorlatozók, a németek mindig elmondták, hogy megint nem megyünk Párizsig. Tehát, hogy itt azért voltak ilyen típusú dolgok, de azért nyilván a feszültség nagy részét sikerült a közös ellenségnek a fedő alatt tartania. Egy érdemleges kivétel van, és itt szoktam mindig elmondani azt, hogy a NATO az valami olyan dolog, mint egy sziklatömb, a súlyosan téved, ez pedig pont Ciprus volt. Tehát amikor Törökország megszállta, jellemzően törökök alatt a Észak-Ciprust, akkor egyébként néhány órával előzte meg Görögországot, aki pont ugyanerre készült. Csak erről se beszél soha senki. Tehát gyakorlatilag azért a NATO nem tudja és nem is akarja ezeket a feszültségeket megoldani. Tehát például a magyar kisebbségnek az esetében sem tud és nem is akar állást foglalni. Tehát itt egy külső fenyegetettségre hivatkozik, ami vagy van, vagy nincs. A 90-es években nem volt külső fenyegetettség.
Akkor most beszélgessünk egy abszurd dologról. Mi van akkor, hogyha két jelen esetben mondjuk görög-török, két NATO ország feszül egymásnak, és területi követelések vannak?
Sem.
Akkor megoldják a fiúk egymás között?
Ők fejeztek egymás között, illetve egyedi szövetségek alapján lehet.
De megpróbál valamilyen nyomást gyakorolni egyik vagy másik félre a NATO? Tehát akkor ilyenkor összeülne mondjuk az Észak-Atlanti tanács és megbeszélni, hogy fiúk, ez így nincsen jó?
Nyilván így lenne, és nyilván lenne, aki kezdeményezi ezt a megbeszélést, csak hogyha már két hadsereg fegyveres erőhöz nyúl, akkor ott már nem nagyon van esély beszélni. Tehát ezeket a dolgokat így igyekeznek moderálni és kezelni, és amennyien szinten lehet ilyen szövetségési kereteken belül megoldani, de hát ha nem lehet megoldani, akkor nem lehet megoldani. Eddig erre nem volt példa egyébként, mert a közös ellenség összetartott mindenkit, hogy nem véletlen mondták az a 90-es évben nagyon sokan, hogy semmi szükség már a NATO-ra. Tehát gyakorlatilag a külső fenyegetés az egyébként, csak egy számot hagy mondjak el, az 1980-as évek elején a Varsói szerződésnek 60 ezer darab harckocsia volt szemben a NATO 20-valány ezerével. Tehát olyan számokról beszélünk, amik irracionálisan magasak voltak. És ebben többször benne volt, hogy valóban a szovjetek akartak volna, el tudtak volna menni az Atlanti-óceánig, ugyanis a NATO úgy képzelte volna a védelmet, hogy a fönnálló hadseregek megvédik Európát, amennyire tudják, amíg az amerikaiak át nem dobnak több millió katonát Amerikából, ugyanúgy, mint a második világháborúban.
Ezért jó, hogy ezeket most említetted, például a harckocsikat, repülőgépeket, stb., mert ugye nyilvánvalóan a biztonság a jólétünknek a kulcsa, és a NATO célja pedig az, hogy a politikai és katonai eszközökkel meg is őrizze a tagok szabadságát és biztonságát. Melyek azok a politikai és katonai eszközök? Ugye a politikai eszközöket már beszéltük, hogy a tanácsban lehet úgymond tárgyalni a bizonyos feltételekről, de ki határozza meg például azt, vagy mi határozza meg, hogy milyen eszközöket szerzel be? Például a magyar haderőben is egy óriási változás történt most az elmúlt években.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, hogy egy picit hagyj beszélni magára a szervezetről, bár általában nem szeretem ezeket a dolgokat, mert...
De ezek jó, megértsük, hogy működik.
Persze, csak tehát ez a nemzetközi kapcsolatok része a biztonságpolitikának, ami ami annyira nem a szívem csücske. Tehát gyakorlatilag a NATO-nak három olyan szervezetet érdemes kiemelni a sokkal többből, amelyek fontosak. Az egyik a politikai tanácskozó testület, az Észak-Atlanti Tanács, a másik a katonai része, a katonai tanács, és a harmadik pedig a nukleáris tervezési tanács, erről majd beszélünk később egy pár szót. És a katonai tanácsban dőlnek el ilyen dolgok. Na most itt sincs, és ebből látszik, hogy a NATO azért nem a Varsói szerződés, ahol egyértelműen a szovjet felszerelést erőltették, és utána a KGST-ben meg a Varsói szerződésben megbeszélték.
Ezek kérdezem, hogy hiszen, vagy a lobby, mert a törökök is gyártanak jó repülőgépet, a svédek is gyártanak jó repülőgépet, a németek jó harckocsikat, most kitől vásárolsz, ez csak lobby, vagy az országok közötti viszonytól függ?
Ez sok mindentől függ, igazából abból is mondjuk például, hogy egy használt amerikai harckocsi olcsóbb lesz, mint egy vadonatúj német, tehát ez mindig az adott országnak a pénzügyi lehetőségétől is függött, és attól, hogy milyen lobbik tudtak működni. Egy elvárás volt a NATO, hogy úgynevezett NATO kompatibilis legyen. Tehát például a nyugati harckocsikban a 60-as évektől egy 105 mm-es, egyébként brit fejlesztésű ágyú volt a szabvány. Tehát ahhoz a fegyverhez, azzal a fegyverre, főfegyverre kellett rendelkezni minden egyes NATO által rendszeresített harckocsinak, hogy egy háború esetén a lőszerállátása ne legyen probléma.
Tehát leegyszerűsítve, amikor a német, angol, francia harckocsik elindulnak, akkor a löveg mindenkinek jó legyen.
Igen, igen. Egyébként elméletben ez így van, gyakorlatilag most derül ki, hogy a szintén szabványos tüzérségi lőszer űr, mert a 155 mm-esnél is óriási eltérések vannak, és sokszor nem kompatibilisek egymással a fegyverek, annak ellenére, hogy hivatalosan azok.
A NATO-n belül NATO tagországok egymással köthetnek bizonyos, nem tudom, meg nem támadási...
megállapodásokat?
Igen, vagy meg nem támadási szerződés. Most mondok valamit, hogyha valahol egyik ország területi követeléssel él a másik felé, akkor a harmadik fél a második mellé áll, most mondtam valamit.
Igen, tehát alapvetően a normális esetben a NATO-ba való felvételnek feltétele az, hogy ne legyenek ilyen típusú problémák az országok között. Tehát nekünk is el kellett ismerni Szlovákia, Románia területi...
Köszönöm, hogy kimondtad, ezekre az országokra gondoltam.
Hát ilyen történet, igen, nyilván valami, ők nem ismertek ebből a Koszovó függetlenné válását, az óriási amerikai nyomás ellenére sem. Tehát ez egy olyan dolog, hogy itt tehát alapvetően van egyfajta téveszme ebben a modern neoliberális világban, hogy minden kőbe van vésve, vagy a történelem véget ért, hogy a megállapodások kőbe vannak vésve. Előfordult, nem mondom, hogy valószínű, de előfordult, hogy a NATO csak egy darab papír lesz, különösen, hogy Donald Trump lesz az elnök. Tehát, hogy ezeket a dolgokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez egy szándéknyilatkozat. Minden csak egy szándéknyilatkozat. De a sokat emlegetett ötödik cikkely, a védelemről szóló ötödik cikkely, amit szintén konszenzussal kell megszavazni, az azt jelenti, hogy mondjuk ne adj Isten, és mondjuk ez is egy reális forgató, mert kicsi az esélye, hogyha Ukrajna bizonyos szélsőséges vezetőknek a szavait figyelembe vett ténylegesen megtámadja Magyarországot, akkor szinte biztos, hogy a mostani európai, vagy mondjuk így neoliberális vezetésű Lengyelország, vagy éppen Románia, ami szintén nem arról híres, hogy túljóban van, nem fogja megszavazni a ötödik cikkelyt. Tehát abban az esetben azok a NATO tagállamok jönnek a segítségünkre, akik úgy gondolják, nekik fontos Magyarország megvédése. Tehát ezeket a dolgokat ne felejtsük egy másodperce se.
Tehát a kollektív védelem elve az így önmagában nem működik?
Hát elméletileg működik, de ugye a kollektív védelem az a Szovjetunió ellen szólt, de amikor a Szovjetunió megszűnt, onnantól kezdve nincs ellen. Most Oroszországot meg is sikerült ellenségképbe beállítani saját magától is egyébként, meg a NATO rövezetnek köszönhetően is, de tehát nyilván egy orosz támadás esetén mindenki összeállna. De mondjuk most mondok egy butaságot, Törökország támadna meg mondjuk Horvátországot, szándékosan butaságot mondtam, már hallottam, most már NATO tagom, hogy Törökország támadna, és az is ne legyen, mondjuk legyen Szíria. Szíria támadna meg Törökországot, lehet, hogy mondjuk Szerbia nem szavaz nekik segítséget, hogyha NATO tag lenne, vagy lehet, hogy éppen Horvátország a történelmi sérelmek miatt. Tehát itt azért nagyon-nagyon összetett folyamatokról beszélünk.
De nem pont az lenne a lényege? Értem, hogy a Szovjetunió ellen jött létre a NATO, de azóta változott, eltelt 60 év, teljesen megváltoztak a politikai feltételek.
Hát a NATO maga meg nem változott. Tehát egy dolgot kell figyelembe venni, hogy a NATO-t azaz félem tartotta össze mindig, a törököket, a görögöket, mindenkit, hogy jönnek a szovjetek, és elvesznek mindent. És most is szándékosan mondom azt a szót, a szovjet. Tehát amikor ez megszűnt, onnantól kezdve, ha logikailag vesszük, a NATO elvesztette a létjogosultságát. Ez persze nem jelenti azt, hogy az alapfelv, amit az említettem, hogy az amerikaiakat bent, a németeket lent, az oroszokat meg kint tartsa, vagy a szovjeteket, az oroszokat, az megszűnt volna. De miután Oroszország nem jelentett nagyon sokáig katonai fenyegetést, igazából a NATO-nak, mint olyannak, semmi más értelme nem volt, csak az, hogy Németországot lent tartsa, Amerikát meg bent.
De akkor ez azt is jelenti, hogy katonai szempontokat háttérbe szorították a politikai szempontokat.
Ez teljes mértékben így van.
Egyesült Államok szerepe, mi változott? Mert most is azt mondják, ugye kicsit jöjjünk előrébb akkor időben, tényleg akkor térjünk át napjainkra, az Egyesült Államoknak kulcs szerepe van abban, vagy lesz, vagy volt az ukrajnai Oroszország invázióval kapcsolatban, stb., hogy ott mi fog történni. Mind a mai napig azt várják, hogy ha Donald Trump lesz az amerikai elnök, vége lesz a háborúnak. Ez valós?
Ez elképzelhető, de picit, hogy beszéljünk még a NATO-ról és az USA-ról, mert nagyon fontos egy dolgot hozzátenni, hogy a NATO nincs az USA nélkül. És nem azért, mert mondjuk onnan
indul... Akkor megfordítom, az USA a NATO?
Gyakorlatilag igen. Tehát például azok az eszközök, azok a képességek, amelyek a NATO-t a NATO-vá teszik, azok szinte kizárólag az Egyesült Államok birtokában vannak. Elmondom, mire gondolok. Műholdas felderítés, légi utántöltő kapacitás, stratégiai szállítási kapacitás, légi és tengeri légierőnek a száma, tehát a bevethető gépeknek a száma, nehéz bombázó vagy lopakodó.
Katonák száma, igen.
Igen, tehát de például nehéz bombázó vagy lopakodó eszköz az USA-n kívül alig van szolgálatban. A lopakodó bombázó az amerikaiaknak van az egész világon. Tehát egy csomó olyan képességgel rendelkezik az Egyesült Államok, ami nélkül a NATO, hát nem mondom, hogy semmit nem ér, de nagyon keveset.
Akkor megfordítom, miért van szüksége USA-nak a NATO-ra? Azért nekik is egyfajta biztonság. Olyan távol vannak egyébként, hogy attól mondjuk egy orosz inváziótól nem kell tartani, akkor miért lenne érdekük, vagy miért érdekük ennyire belállni Európába?
Mondok egy durva példát.
Az irányítás?
Igen, igen. Tehát én ezt szoktam mondani, hogy az amerikai jelenlét Európában olyan, mint a 60 évezeti szerződés a fiadnak vett lakáson. Tehát, hogy az a garancia, hogy semmi olyan nem történik a te tudtad nélkül, amit te nem járulsz hozzá, vagy nem hagyod jóvá. Tehát az európai kontinens a mai napig azt csinált az Egyesült Államok, hogy lásd az ukrán háború egyébként. Ami nem feltétlenül rossz egyébként, tehát amíg az USA-t nem uralta ez az woke őrület, ez a szélsőséges neoliberális gondolkodás, addig mindenki jól járt vele, mert meg lehet nézni az összes többi próbálkozást, hol tart. Beszéltünk Dél-Amerikáról, beszéltünk Afrikáról, beszéltünk Ázsiáról, sehol nincs a demokráciákhoz képest. Tehát amíg ez a rendszer jól működött, addig ez volt messze a legjobb megoldás. A NATO az gyakorlatilag, szoktam mondani, az USA-nak a meghosszabbított keze. Tehát lényegében a NATO-nak a katonai képességei, a védelmi képességei az Egyesült Államokon áll vagy bukik. Ez nem mindig volt így egyébként, tehát a hidegháború alatt az európai államok azért, ha nem is mondom, hogy meg tudták volna venni a Szovjetunió, de szerintem ki tudták volna húzni addig, hogy döntetlenül hozzák, még az amerikaiak nélkül is alkalomattán, de akkor több milliós tömeghadserege volt mindegyiknek, és egy nagyon komoly légiereje, sok esetben hadiflottája, stb. Tehát az Egyesült Államok nagyon vigyázott arra, hogy a NATO nélkül ne érjen semmit, például a haditengeri flottákat csak és elsősorban partmenti feladatokra szánták, tehát az utánszállítás, az úgynevezett Reinforcing Germany, a Reforger gyakorlatokat a minden egyes éve megtartottak, ami arról szólt, hogy több százezer vagy akár egy milliónyi katonát kell átszállítani felszereléssel együtt az Egyesült Államokból, azt szinte kizárólag az amerikai erő biztosították, haditengerészet, légierő, stb. De alapvetően a NATO önmagában az európai fegyveres erőkkel is erős volt. Most az elmúlt 20-25 évben az európaiak leépítették a fegyveres erejüket.
Említették különböző szinteket, lásd, ugye beszéltünk már Írországról, vagy Izlandról, amelynek ugye mondjuk akár nincs is saját katonai ereje. Jó, mondjuk egy 250 ezeres országról beszélünk, nem is értelmezhető persze. De mi határozza azt meg, hogy neked hány tankod, hány repülőgépet, hány katonád lesz, ez a tagállamok szuverén joga, vagy erre van valamiféle kötelezettség. Arról már beszélgetünk persze, hogy nyilván NATO-kompatibilis gépeket vegyél, de hogy ennek a létszámát, tehát hogy függ attól, hogy mondjuk Magyarországon 10 millióan laknak, Belgiumban nem tudom, 8 millióan, hogy akkor ezt mi határozza meg?
Alapvetően van egy ilyen NATO elvárás, ami egyébként úgy emlékszem, hogy már az elejétől kezdve, tehát az 50-es, 60-as évektől kezdve jelen van az, hogy minimum 2%-át a GDP-nek védelmi kiadásokra költse. Tehát ez egy olyan aranyszabály, ami egyébként nincs, emlékszem szerint nincs leírva sehol hivatalosan, de egy olyan aranyszabály, ami ez mindenkinek tartani illik magát.
Ez lehet több, csak ne legyen kevesebb.
Pontosan. Ugye ebben az is benne van, hogy az Egyesült Államoktól fogod úgyis a fegyvert venni, meg kitől mástól.
Megerősödhetsz jobban, mint amennyire mondjuk a szomszédos országai? A szomszédos országok?
Minden további nélkül.
De... Tehát, hogyha te úgy gondolod, hogy már pedig én a GDP nem 2%-a, hanem 5 mondjuk, mondtam
már. Hát a lengyelek ott adnak, hogy lassan 4%-ot fognak erre költeni. A görögöknél is pont a török fenyegetés miatt, hogy a Törökország lassan 100 millió felé közeledik, a 92 volt legutoljára, jól emlékszem, a lakosság. A görögöké meg maradt stabilan 14 millió, sőt inkább csökkent. Tehát innentől ez a görögöknek aránytalanul kell fegyverkezniük, a biztonságba kell érezniük
magukat. De érted, NATO tagállam, tehát hogy azért az valahol, nem azt mondom, hogy vicces, de azért egy ilyen furcsa dolog, hogy a görögöknek azért kell fegyverkezniük, mert török fenyegetést éreznek NATO tagállamként.
Hát Törökország, amikor kért, miért nem kapott modern légvédelmi rendszereket? Azért vett orosz S-400-asokat, mert az USA és amerikai nyomása Európa nem volt hajlandó neki modern légvédelmi rendszert eladni. és akkor azért vettek az oroszokat, ami után majdnem ki is letették őket a NATO-ból. Tehát itt azért vannak olyan játékok, amiket nem látom. Most lehet, hogy a görögök voltak mögötte, de szerintem azért Görögország nem olyan, nem rendelkezik olyan lobbyerővel, hogy az amerikai fegyveradásokba beleszóljon. Tehát itt azért nagyon sok olyan játszma van a háttérben, amit nem látunk, és mondom, engem ez a Marshall-tervvel kapcsolatos kikötés is megdöbbentett, hogy ezekről soha nem beszélt senki, pedig higgyék, hogy elég sokat olvastam a témában. Tehát, hogy ezek a történetek azt mutatják, hogy azért a NATO-ban a feszültségeket nem kezelik, és meg sem próbálják kezelni. Tehát ahogy most a NATO áll, ahol most a NATO tart, az nagymértékben köszönhető annak is, hogy nincs próbálkozás valamilyen szintű csökkentésre a feszültségnek, mindenkinek el kell fogadni, hogy amerikaiak mondják meg a tudat, hogy tegyük hozzá, hogy az amerikai erő, a NATO egyesített erőinek a főparancsnoka az mindig egy amerikai tábornok. Tehát a semmilyen tényleges pozícióval, semmilyen tényleges hatalommal nem járó főtitkári szerepben európai politikusok váltják egymást, tegyük hozzá bukott európai politikusok, de most nem menjünk bele. Viszont a NATO egyesített erőinek a főparancsnoka mindig egy amerikai tábornok, és a helyettese mindig brit. Tehát ez is megmutatja, hogy miről van szó. Szóval a NATO tengerőjének a főparancsnoka lehet mondjuk egy holland, vagy egy dán, vagy valami belga, vagy ilyesmi, de vagy volt már olasz is egyébként, de alapvetően a katonai irányítás egyértelműen amerikai kézben van.
Mi hol tartunk most fegyverkezés terén? Jelentős haderő átalakításban vagyunk. Egyébként szerintem jó olvasni ezeket, tehát azért egyfajta biztonságot is ad, de mit jelent az, hogy mi meg tudnánk védeni magunkat? Nyilván attól függ, hogy mitől.
Igen. Kezdjük azzal, hogy kicsit megint vissza kell menni távolabbra a múltra. Ugye Feliz Zakaria azt mondta, és Francis Fukuyama is azt mondta, hogy véget ért a történelem, és mindenki nyugodjon meg, és többet nem lesz szükség hadseregre. Na most ezt a világon sehol nem ítik el, csak Magyarországon. Úgyhogy 2010-ig olyan szinten leépítették a magyar haderőt, hogy olyan szinten expedíciós haderővel alakították át, hogy Magyarországnak konkrét védelmi képességei a minimum alatt voltak. Tehát amikor Jász Lóta 2006-ban azt mondta, hogy beül egy tankba és eljön Budapestre, meg tudta volna tenni. Úgyhogy ezt azért ízlegessük egy picit, hogy 2006-ban a Magyarországnál fele akkora Szlovákia le tudta volna győzni Magyarországot katonailag. És mi nem beszéltünk 2010-ről, amikor a védelmi arányos költségvetés a 0,5%-ot érte el, úgy érte el a 0,6-ot, hogy beleszámították a katonák nyugdíját. Tehát ilyen szinten le volt tolva a nadrág Magyarországon, megszűnt a önjáró tüzérség, megszűntek a gépestett lövészek, a BTR az egy armored personnel carrier, tehát gyalogsági szállítójármű, nem egy harcjármű, hiába maradt a 30 mm-es gépágyú bizonyos változatokon. Tehát csomó olyan képességét megszüntették, a földi csapásmérő képességét a légierőnek megszüntették.
Ami gépünk volt, az felszállni se tudott körülbelül.
Igen, a MiG-29-esek felszállásképtelenek voltak, a Gripenekre meg nem volt konkrét fegyverrendszeres, tehát az önvédelmi, infravörös vezérlésű Sidewinder rakéták mellett a gépágyúja volt a Gripeneknek, semmilyen más fegyvere. Tehát a Gripenben a JAS az azt jelenti, hogy vadász, támadó, vagy vadászbombázó és felderítő. Ezek közül egy képességét tudta töredékesen használni. Tehát olyan nevetséges szinten leépítették a magyar honvédséget 2010, hogy amíg most beszélek róla 11 év után, most is elfut a pulyka méreg, mert az már egy olyan szint volt, amit nem lehet védeni. Tehát nyilván közvetlen katonai fenyegetettségű 1999-es NATO tagságunk óta nem volt, hiszen a NATO segített volna, de mondjuk, hogyha Jász Lóta dönt úgy, ugye láttuk már a görög példát, hogy eljön Budapest, akkor eljöhetett volna. Tehát ezzel ilyen típusú bűnös leépítés, bűnös, már nem csúnya szót mondom, mindegy, tehát maradjunk abban, hogy 2010-ben nem nullára, minuszról kezdtük a haderőépítést, és mostanra jutottunk el odaig az ország védelmi képe, az ország pénzügyi lehetőségeinek a tükrében, hogy van egy modern, jól felszerelt haderőnk.
Hol tartunk most ebben?
Gyakorlatilag az úgynevezett NATO nehéz dandár, amit felajánlottunk, amelyen rendelkeznie kell egy Magyarország méretű országnak, az szinte teljes mértékében fölállt. Még kicsit hiányoznak hozzá linkszek, de egy pár hónapon belül azok is meg fognak érkezni, tehát a páncélozott lánctalpas gyalogsági harcjárművek meg fognak érkezni, és onnantól kezdve gyakorlatilag van egy modern technikával felszerelt, modern kézifegyverekkel felszerelt, modern egyenruhával felszerelt, sokáig 30 évig a magyar egyenruhában, nem 30 évig, bocsánat, 23 évig nem változott semmit. Tehát a bocitarkának vagy a bocimintának nevezett ruhának az anyaga, a terepmintája, a szabása, minden elavult már, mégiscsak megint csak mondom, a pénzügyi lehetőségek függvényében lehet tud csak az ország fejleszteni. Ezek csak 15-re tették lehetővel jelentős változás. Most már tényleg modern ruházata is felszerelése van a katonának.
De például ezt lehet számokban mérni, hogy mondjuk egy 10 milliós országnak, most nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, mondjuk van 20-24 Gripenünk, és az mondjuk körülbelül elég, mert ugye most érkeztek újabb gépek is.
18 lesz összesen egyébként. Uh-huh. Tehát az úgy nagyjából elég, most igazából ilyen arányszámok szoktak lenni.
Ezért kérdezem, hogy ez a szám mondjuk elég, vagy még mondjuk jó lenne 5.
Hát még
akár pilóta is, igen, meg stb. Meg
kiszolgáló személyzet, meg stb. Igen, tehát normális esetben egy ekkora országnak ugye az a körülbelül az ideális szint, hogy 200 vadászgépe legyen. Tehát nekünk 24 darabra, 24 plusz, tehát 24-26 darabra lenne szükségünk ahhoz, hogy azt mondjam, hogy úgy a körülbelül úgy a méret, az ország méretéhez képest jó az ellátottság, de ez nyilván sok mindentől függ, ugye a vadászgép az rendkívül sokba kerül, 50-60 millió dollártól 100 millió dolláros összegekig egy darab repülőgép, és ez csak a beszerzési árat.
Ebben nincs benne a fegyverzet. A rakéta, amikor
igen, nincs benne a
500 ezer dollár egy rakéta, igen.
Akkor a kiképző, tehát a kezelföldi kiszolgáló személyzetnek a kiképzése, a fenntartása, stb. Tehát ezek óriási összegekről beszélünk. És hát azért a világ nem lesz békésebb, tehát valamikor szükség lesz ezekre a fejlesztésre, de ez megint egy olyan dolog, hogy sok mindentől függ.
Kanyarodjunk rá egy picit a ukrán-orosz helyzetre. Ez egy nagyon faramuci helyzet. Beavatkozik a NATO, nem avatkozik be a NATO. Olyan hangok jönnek, amik ilyen értelmezhetetlenek most már tényleg, hogy most már a francia elnök szájából is kijönnek olyan mondatok, ami már úgy az embert elgondolkoztatja, hogy most hova tartunk.
Hál' Istennek a NATO nem készül beavatkozni, tehát ezt Jens Stoltenberg, aki egyébként maga is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a háborús hisztériát növelje Európában, ő maga is azt mondta, hogy a NATO nem akar, tehát pont Macronra reagál, hogy a NATO nem fog beavatkozni.
Igen, ezért szándékosan fogalmaztam, igen. Azért ott megállt jó pár millió embernek a szíve az szerintem, biztos, amikor ezt elolvastam a Macron
nyilatkozatát. Igen, amikor a Macron azt mondta, hogy nyugati csapatokat akar Ukrajnába küldeni, akkor mindenkinek egy pillanatra fölakadt szemben, hogy milyen csapatokat akar Ukrajnába küldeni. Na most, hogy ez nem Európai Uniós csapatokról beszélt, nem NATO, nyugati csapatokról. Hát ez bárkit jelent. Tehát tegyük hozzá, hogy a NATO-nak van még egy Európán kívül tagállam, a Kanada is egyébként, ahol szintén van francia nyelvű közösség, tehát akkor kanadaiakat akarod oda küldeni, vagy miről van szó? És azért ezt a NATO gyorsan leütötte, az amerikai elnök is egyébként, ahol jól emlékszem, a nemzetbiztonsági tanácsadó Jake Sullivan, és utána pedig Jens Stoltenberg is elmondta, hogy nem, amerikaiak nem akarnak csapatokat küldeni oda. Tegyük hozzá, azokon kívül, akik már ott vannak, de ebben most nem menjünk bele. Úgyhogy Macronnál ezt nehezen lehet dekódolni, mit mondott. Tehát több variáció van, több magyarázat van, otthon akar plusz szavazatokat szerezni, otthon akarja megmutatni, hogy ő már pedig tényező, át akarja venni a németektől a biztonság vagy biztonságpolitikai vezetést, amit a németek amúgy is átadtak neki egyébként. Csak hát nem gondolta, hogy bocsánatot kérek, micsodájukkal fogja verni a csalánt. Tehát a németek se akarnak menni harcolni egyébként. Tehát, hogy tehát egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon-nagyon nagy katyvasz van a fejében, az az alapvető probléma, hogy nem tudja, hogy miről beszél. Tehát nem, hogy puskaport nem szagolt, hanem, vagy nem csak, hogy atomrobbanó fejet nem szagolt, hanem puskaport se. Tehát, hogy nem, hogy azt nem tudja, hogy mivel jár egy atomfegyver bevetése, hanem arról mivel jár egy hadseregnek a bevetése.
Illetve nem beszélve arról, hogy Oroszországtól függ, illetve Vlagyimir Putyintól függ, hogy mit tekint, vagy mit tekinthetne hadüzenetnek akár Oroszország.
Ez egy nagyon érdekes szituáció, és nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Ugyanis korábban megvoltak rendszeresen és rendesen szabályozott feltételei annak, hogy hogyan lehet háborúba bocsátkozni. Tehát nyilván...
Csak hogy tudjuk, hogy a sisakoktól indultunk. És akkor most már hol tartunk, hogy igen, most már vadászrepülők, meg tankok
meg saját alakul, meg saját gyalogság. Tehát hogy ez az igazi kérdés. Tehát, hogy a második világháború előtt szíve joga volt egy adott államnak hadat üzenni egy másiknak, és utána háborús vagy katonai módon rendezni a nézeteltéréseiket. Ez a második világháború után az ENSZ alapszerződése megszűnt. Tehát az ENSZ tagállamai lemondtak erről a lehetőségről. De ettől a háborúk nem szűntek meg, csak sokkal kiismerhetetlenebbé, sokkal követhetetlenebbé, sokkal meglepőbbé váltak. Tehát ahogy mondtad, hogy most, hogy a NATO tagállamok egyenként, nem NATO-ként, egyenként nyakig benne vannak az ukrán háborúba, most az oroszokon múlik, és azért tegyük hozzá, hogy ez egy elég idegesítő, meg az zavart keltő helyzet, hogy ők döntik, hogy mikor mondják azt, hogy akkor ez most háború.
Ezért kérdeztem, hogy hol van az a határ most már kvázi bárhol?
Bárhol lehet. Pontosan ez a híres vörös vonalak, amiket éppen mind a két fél rugalmasan kezel, azok nem tudjuk, hogy hol vannak. Én úgy gondolom, hogy ha nagyobb mennyiségben, tehát több tízezer főnyi mennyiségben megjelenne nyugati alakulat, nyugati kötelékben, tehát nem zsoldosként, hanem ténylegesen NATO vagy nyugati tagállamok, EU tagállamok finanszírozásával, parancsnoklása alatt és irányítása alatt, ráadásul nyugati eszközöket használva, az egy olyan vörös vonal, amit az oroszok nem hagynak átlépni.
Abban azért szerintem megegyezhetünk, legalábbis remélem, hogy atomháborútól nem kell tartani.
Egyre nem kell attól tartani. A Macronnak azok a kijelentései, azok nagyon-nagyon-nagyon durvák, és nem veszik figyelembe a francia lehetőségeket, ugyanis Franciaország az egyetlen EU-s tagállam, amiknek van atomfegyver, mint ugye a briteket kilépése kényszerítették, az ideál, a rendkívül jó képességű eurokraták, maradjunk úgy. Tehát innentől kezdve Franciaország 300 atomtöltete az, amin az Európai Unió számolhat, de ezek mindegyikéhez sincs hordozó eszköz.
Somkuti Bálint volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.